Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápát 12 évvel ezelőtt 2013. március 13-án választották pápává. Ferenc pápa az első pápa, aki az amerikai kontinensről érkezett. Az argentin jezsuita Jorge Mario Bergoglio 1998-tól Buenos Aires érseke volt 76 éves koráig. Az érsek az egész kontinensen ismert, kiemelkedő személyiség, ugyanakkor egyházmegyéjének egyszerű és hőn szeretett lelkipásztora. Az egyházmegyét teljes egészében még metróval és busszal is körbeutazta. A 3 millió lakosú Buenos Aires érsekeként missziós projektekben gondolkodott, amelynek középpontjában a közösség és az evangelizáció állt. 4 fő célkitűzése volt: nyitott és testvéri közösségek létrehozása, a tájékozott világi hívők vezető szerepének előmozdítása, a város minden lakóját célzó evangelizáció, a szegények és betegek megsegítése. Tehát Ferenc pápát 12 évvel ezelőtt, 2013. március 13-án választották pápává. A magyar családpolitika új elemeiről is tájékoztatta az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának tagjait Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára New Yorkban. A testület 69. ülésén kiemelt téma volt a nemek közötti egyenlőség érdekében szükséges további nemzetközi lépések ügye. Az eseményt idén kiemelt érdeklődés kíséri, mert 30 éves a nők jogaival foglalkozó pekingi nyilatkozat. A magyar delegáció tagjai között volt a Szülők Háza Alapítvány, a Magyar Női Unió és a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség vezetője. Koncz Zsófia a tanácskozás után a távirat irodának elmondta: a családokkal és a nők helyzetével foglalkozó magyar civil szervezetek nagyon aktívak az ENSZ-ben is, amit mutat, hogy mindhárom résztvevő magyar intézmény hivatalosan regisztrált a világszervezeten belül. A fővárosi közgyűlés drogstratégiája, amelyet Karácsony Gergely főpolgármester és a Tisza párt is támogatott, nem védi meg a fiatalokat, közölte a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője a közösségi oldalán. Szentkirályi Alexandra azt írta: a jelenlegi stratégia nem a drogok elleni küzdelmet helyezi előtérbe, hanem olyan intézkedéseket tartalmaz, mint a tűosztás, drogfogyasztói szobák kialakítása, a szerhasználat támogatása. A politikus a bejegyzéshez mellékelt videóban arra hívta fel a figyelmet, hogy 2-szer annyi ember életét követelik a drogok Budapesten, mint az országos átlag. Magyar Péternek már papírja van arról, hogy további háborút akar, és ezt saját aláírásával is bizonyította. Jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz uniós parlamenti képviselője Strasbourgban. A távirat irodának adott nyilatkozatában a képviselő felhívta a figyelmet: miközben zajlanak a béketárgyalások, az Európai Parlament néppárti baloldali koalíciója egy radikálisan háborúpárti határozat tervezetet terjesztett elő szerdai szavazásra, amelynek egyik szerzője Magyar Péter, a Tisza párt uniós parlamenti képviselője. A szöveg elvileg az európai védelemről szól, de valójában ez az eddigi legsúlyosabb háborúpárti állásfoglalás, szögezte le Dömötör Csaba. Balliberális ellenfeleink a Multik oldalára álltak, közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Mencer Tamás azt mondta: Gyurcsány Ferenc és Brüsszel Péter is támadja a kormányt azért, mert korlátozza a Multik profitját és megvédi a magyar embereket az indokolatlan áremelésektől. Végül az időjárásról. Csütörtökön nyugat-délnyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet. A csapadékzóna az északkeleti ország részre húzódik, majd délutánra onnan is elvonul. Ezt követően a napsütés mellett a gomoly felhőképződésből záporok, zivatarok alakulnak ki. Délnyugat felé haladva csökkenő eséllyel. Erős, több helyen viharos széllökések kísérhetik a délnyugati szelet. Késő délutántól kezd elveszíteni erejéből a szél. A hőmérséklet csütörtökön 16 és 22 fok között valószínű. Az északkeleti határnál lesz a hűvösebb. Híreket hallottak.
egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
A mai adásban folytatjuk és előreláthatólag lezárjuk a beszélgetés Szent II. János Pál pápa életéről. Buda Péter atya teológiai tanár lesz, mint mindig a segítségemre, ebben dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Az előző adásban nagyjából a bocsánat kérései voltak azok, ami a legutolsó gondolatunk volt, de nyilvánvalóan a szép gesztusairól és a nagy cselekedetein túl azért az ő pápai mi voltjáról, tehát törvénykezéseiről, cselekedeteiről is beszélünk, mert erről még azt gondolom, hogy nem volt szó.
Igen, már pedig fontos. A korábbi adásokra visszagondolva, emlékezhetnek rá, kedves rádió hallgatók, hogy utoljára tizedik Pius volt az, aki összefoglalta az egyháznak a törvénykezését. Igaz, hogy ő már nem élte meg, amikor ez hatályba lépett, hanem 15. Benedek alatt kezdődött el ez a törvénykönyvnek az alkalmazása 1917-ben. Csak hát közben nagyon sok minden megváltozott a világban, az egyházban is, közben lezajlott a második vatikáni zsinat, és a zsinati határozatokat, illetve az zsinatnak az új szemléletét figyelembe véve az egyházi törvénykezést is módosít kell, hiszen tapasztaljuk azt, hogy a polgári életben is ez van, hogy újabb helyzetekben, újabb szituációkban, mind a polgári törvénykönyv, vagy a büntető törvénykönyv, vagy bármi módosul az új kihívásoknak megfelelően. Ezért látta jónak Szent II. János Pál pápa, hogy az egyházi törvénykönyv is immár reformra szorul, és ő is létrehozott egy bizottságot, amely az 1917-es Codex Iuris Canonicit veszi alapnak, és utána ezt alakítja át, sok esetben egyszerűsíti egyébként az ottani rendelkezéseket, a modern világnak megfelelően a túl bonyolult dolgokat, vagy a túl szigorú dolgokat, azokat egyszerűsíti, illetve könnyebbé teszi, és így jelenik meg az új egyházi törvénykönyv 1983-ban, ami mind a mai napig érvényben van. Persze, azt is tudni kell, hogy ha egy egész törvénykönyvet nem is cserélnek le, azért bizonyos törvények közben változhatnak, mint ahogy erre nagyon szép példa az, hogy Ferenc pápa nagyon sok törvényt módosított már ebben az egyházi törvénykönyvben, úgyhogy az egyház jogászoknak is mindig figyelni kell, meg hát az atyáknak is figyelni kell arra, hogy a 83-as törvénykönyvben hol vannak azóta már változások. Tehát ebből is látszik, hogy az egyházi törvénykezés is egy dinamikus dolog. Tehát nem szabad azt gondolni, hogy egy nagyon bemerevedett rendszer lenne, hanem tényleg az új kihívásoknak, az új szituációknak megfelelően állandóan alakul, organikusan változtatják az egyes rendelkezéseket benne. De az, hogy ő tulajdonképpen egy teljesen új törvénykönyvet hozott létre, tehát nem csak toldozgatott, fordozgatott, javítgatott, hanem teljesen egy új törvénykönyvet bocsátott ki, az mindenképpen egy történelmi helyzet és történelmi esemény a pápaságának a történetében.
Milyen más intézkedései voltak, amelyek most így fontosak, vagy akár egy picit megreformálták, vagy változtatták?
Igen, az ő reform tevékenységéhez hozzátartozik a kúriának a reformja is. Megint azt kell látnunk, hogy tizedik Piuszig kell visszamenni, tehát a század elejére. Ő volt az, aki utoljára egy nagy átfogó reformot vitt végbe a kúriában, ugye amelynek az egyik fontos része volt az, hogy azokat a kongregációkat, amelyek gyakorlatilag már munkanélkül voltak, azokat megszünteti, ugye ami az egyházi államra vonatkozott, illetve azokat a kongregációkat, ahol átfedések voltak, tehát bizonyos szakterületeknál már nem volt egészen világos, hogy egyes kérdések kihez tartoznak, azokat is szépen világossá tette. Viszont hát közben megint eltelt azért egy csomó idő, és éppen ezért szükséges volt arra, hogy megint a kúriát ne csak foldozgassák, tehát hogy esetleg újabb hivatalokat vagy újabb kongregációkat hozzanak létre, hanem hogy megint átláthatóvá tegyék az ügyeknek az intézését. Ugye, és itt megint nagyon lényeges az, hogy a II. Vatikáni zsinatnak a hatása kell, hogy érvényesüljön a hivatali munkában is. És ezért volt az, hogy 1985-ben az egész hivatalnok szervezetet, hivatalnok rendszert Rómában megújította, ami hozzásegítette az egyházat ahhoz, hogy sokkal gördülékenyebben lehessen az ügyeket intézni. Ugye ez azért is fontos, mert az egyház közben folyamatosan növekszik. Tehát igaz, hogy beszélünk arról, hogy talán nem annyira dinamikus a növekedése, mint esetleg más vallásoké, ugye ez szaporulat kérdése is egyben. Ugyanakkor azonban a katolikus egyháznak a létszáma folyamatosan növekszik, és éppen ezért az ügyek megsokszorozódnak, tehát mindenképpen kell, hogy ezeket minél dinamikusabban tudják intézni, ezért van szükség ezekre a reformokra újra és újra, amiről megint csak úgy kicsit előre ugorva az időbe látjuk, hogy ez a reform, ez kibírt néhány évtizedet, és Ferenc pápa pedig megint egy teljesen új szisztéma szerint újjászervezte az egész római kúria hálózatot, ami ugye az alapjaiban megmarad, de azért a prioritások, az, hogy mi a fontosabb, mire kell jobban figyelni, mi az, ami esetleg már nem annyira lényeges az egyház életének a szempontjából, ezeket mindig figyelembe kell venni ezeknél a hivatali reformoknál. Olyan ez, mint amikor egy államban is, ha egy új kormányfő kerül hatalomra, akkor sokszor átszervezik a minisztériumokat az éppen esedékes céloknak vagy elvárásoknak megfelelően.
Ahogy itt Péter, hogy említetted, hogy ugye az egyház szervezete ugye egyre növekedett, egyre több feladat volt, tehát akkor most itt a hivatali reformokon túl kellett-e még valamihez hozzátenni, elvenni vagy változtatni rajta?
Ami az ő pápaságának mindenképpen egy újdonsága, hogy egy óriási nagy fába vágta a fejszéjét, ez pedig nem más, mint a katolikus egyház katekizmusának a kiadása. Ugye a katolikus egyház katekizmusa, vagy röviden csak KEK, célja az, hogy a katolikus egyház tanítását egy egységes rendszerbe foglalja össze, világosan, érthetően, ugyanakkor kellő, mondhatjuk így, hogy tudományossággal. Nagyon sokan voltak, akik annak idején támadták ezt a kezdeményezést, mondván, hogy a katolikus egyház katekizmusának a kibocsátása azért okoz nehézséget, mert, és ez benne van egyébként a KEK-ben magában is, hogy ez egy probléma, hogy a katolikus egyház annyira gazdag, hogy amikor megpróbáljuk megfogalmazni a katolikus egyház katekizmusában a hitnek a lényegét, akkor ez kultúránként más és más hangsúlyokat kap. Tehát más kérdések merülnek föl hangsúlyosabban Afrikában, vagy éppen a Latin Amerikában, vagy Európában, és most nagyon nehéz egy olyan katekizmust összeállítani, amely az egész világon mindenhol használható. Úgy, hogy a senki se érezhet se úgy, hogy az most az ő kultúrájától idegen, vagy éppenséggel, hogy nem kap választ azokra a kérdésekre, amely az adott helyi egyházakban problémát okoz. Mindezek ellenére azért nagy várakozás előzte meg a katolikus egyház katekizmusának a kibocsátását, és amikor kiadták, akkor eleve úgy adták ki, hogy ez egy ideiglenes verzió. És várták azt, hogy beérkezzenek hozzá észrevételek, megjegyzések, és tényleg ez meg is történt, és ennek a fényében tulajdonképpen átdolgozták a katekizmust, figyelembe véve a fölmerült problémákat, vagy ahol azt mondták, hogy nem egészen világos a megfogalmazás, vagy egyes kultúrák számára nem egészen látható, hogy most mi is itt a probléma, és éppen ezért ez is egy ilyen dinamikus munkafolyamattá vált. Úgyhogy amikor kiadták, akkor utána nagyon sok pontosítás, módosítás érkezett hozzá, amit aztán ugye először csak egy külön füzetkébe adtak ki a módosításokat, utána pedig a következő kiadásokba ezt már bedolgozták. Tehát azt kell mondani, hogy bár sokan kételkedtek ennek a katekizmusnak a sikerében, emlékszem, hogy én akkor éppen Rómában tartózkodtam, 1992-ről van szó, és ugye elég nagy viták voltak ezzel kapcsolatban, és még ott a Pápai Gergely Egyetemen a professzorok között is voltak nézeteltérések ezzel kapcsolatban. Tehát ugye én akkor már az Egyház Történelmi Fakultáson tanultam, és volt olyan történész professzorom, aki mondta, hogy hát ez egy lehetetlen vállalkozás. Tehát olyan átfogó katekizmust megalkotni, ami mindenhol érvényes a világ összes katolikusa számára, hát az szinte lehetetlen. Mégis azt kell mondani, hogy pontosan azért, mert egy ilyen rugalmas, dinamikus munka folyamatot hoztak létre ezzel kapcsolatban, így el lehet mondani azt, hogy tulajdonképpen mégis minden igényt ki tud elégíteni, bár talán azt az egy célt, hogy a hívek számára is teljesen világosan és közérthetően fogalmazza meg, ezt talán nem annyira, mert hogy mi, akik használjuk, tehát a papság azért csak hozzányúl ehhez újra és újra, azt tapasztaljuk, hogy némely részek annyira bonyolultan vannak azért megfogalmazva, hogy többször is el kell olvasni, hogy értsük, és utána ugye ezt bizonyos mértékig egyszerűsíteni, hogy a hívek számára tovább tudjuk adni. Ez a pontosságnak az átka, tehát hogy annyira precízen lett azért megfogalmazva, hogy kellőképpen bonyolultra sikeredett bizonyos részei. De hát nem baj, azért van, hogy az ember gondolkozzon rajta, elmélkedjen rajta, és mindenkinek szívesen a kezébe adnánk, bár az embereknek a többsége nyilvánvaló, hogy a katolikus egyház katekizmusát azt nem annyira forgatja napi szinten, viszont a papság, akiknek a feladata az, hogy a hívek számára az igaz, tiszta, hiteles katolikus hitet adják tovább, azt prédikálják, arról beszéljenek, azok számára mindenképpen nagyon hasznos kézikönyvé vált.
Ami még pápai tevékenységében fontos volt, ezek az enciklikái és körlevelei, sok volt belőlük? Tehát, hogy érdemes minden foglalkozni?
14 enciklika, és ami érdekes, hogy mondjuk eléggé bőlére eresztett enciklikák ezek, tehát hogyha az ember megnézi a polcon, hogy sorakoznak a pápai megnyilatkozások, ezek az enciklikák, az ő enciklikái azok eléggé vaskos, köteteskék szoktak lenni, összehasonlítva például 16. Benedek pápának a sokkal szikárabb kis füzetkéivel. Más a stílusa, tehát ő talán a nemzetiségéből, meg a kulturáltságából aradó.
A németek adódóan. Azok olyan...
Igen, sokkal, a németek azok sokkal, hogy mondjam...
Élére vasaltabbak.
Mondhatjuk így is, de mindenképpen az, hogy precízebben, egyszerűbben tudnak fogalmazni, vagy lényeglátóbban mondanám inkább így, de olvasmányosak a körlevelei Szent II. János Pálnak.
Igen,
is.
De most itt mondjuk a bővebb tartalom, ez mondjuk azt is jelentheti a fogalmazáson vagy a stilisztikán túl, hogy mondjuk több mindent tett bele az adott körlevélbe, hogy mi vonatkozik ide, mit kell betartani, stb. Aki meg mondjuk ennek a felét adta ki mondjuk utóda, hogy a 16. Benedek. Most tényleg csak ez a, akkor inkább csak rövidítő mondatokban foglalkozunk stílus volt?
Nem, mert azért Benedek pápának is voltak hosszabb körlevelei, meg Szent II. János Pálnak is voltak rövidebbek, tehát a témától is függött. Tehát például, hogyha megnézzük azt, hogy a szociális kérdéssel, az emberi munkával foglalkozó körlevelei, amelyből három is megjelent, azok közül az utolsó, a Centesimus Annus, az például egészen rövidke a korábbiakhoz képest, de ennek az az oka, hogy már elég sokat foglalkozott vele, csak éppen ugye akkor a Rerum Novarum 100. évfordulójára, mint egy idézőjel mondhatjuk így, hogy illet kiadni egy körlevelet ezzel a témával kapcsolatban, és mivel hogy már korábban foglalkozott vele, ezért csak azokat a kérdéseket vette elő, amivel a korábbi körleveleiben nem foglalkozott. Egyébként ezekre a körlevelekre jellemző az, mármint ami a szociális kérdéssel, meg az emberi munka kérdésével, az emberi méltóság kérdésével foglalkozik. Ezekben ő nagyon, mondhatjuk, modern szemléletet biztosított, és nagyon kiegyensúlyozott. Tehát egyrészt ő, aki a létező szocializmusból érkezett, és látta azt, hogy milyen a társadalmi helyzet egy ilyen országban, ugye Lengyelországból jött, de hát nyilván Lengyelország és a többi szocialista államnak a helyzete nagyon sok hasonlóságot mutatott egymással. Hiába volt ugye az ideológiai nagyképűség a szocializmus részéről, hogy a legtökéletesebb társadalom, meg az emberiség jövője is, így tovább, hát ő ezeket a mondjuk így maszlagokat nem vette be. És amikor pápa volt, akkor nagyon nyíltan szembeszállt a létező szocializmusnak az eszméivel. Ugye, amikor a Centesimus Annust írja 91-be, akkorra gyakorlatilag már itt pontosan elérkezett az az idő, amikor a szocializmus széthullott. És le is írja, hogy tulajdonképpen ennek az oka az, hogy eleve egy olyan rendszert hoztak létre, amely embertelen. Tehát ami nem veszi figyelembe az embernek az alapvető igényeit. Tehát például, hogy ez a közös vagyon dolog azért ez nem működik. Már annak idején a Rerum Novarum is megfogalmazta 100 évvel korábban, mennyire fontos a magántulajdonnak a tisztelete. Persze hangsúlyozva mindig, hogy a magántulajdont az sose a saját magáért kapja az ember, hanem azzal is a közösséget kell szolgálni. De az, hogy mindenkinek legyen valami magán tulajdona, vagyona, ez hozzátartozik az emberségünkhöz. Na tehát itt már tudott arról beszélni, hogy a szocializmus az úgy, ahogy van, gyakorlatilag a saját hibájából megszűnt, csak időkérdése volt, hogy mikor érkezik el ahhoz a töréspontoz, amikor már nem lehetett ezt tovább csinálni. De ugyanúgy a pápa nagyon világosan látta a kapitalizmusnak is a hátulütőit, tehát azt a fajta vagyongyarapodást, amely az emberek számára egy csomó esetben az önzőségnek a megjelenése volt, vagyis, hogy gyarapodnak ezek a magánvagyonok, ugyanakkor azonban nem veszik figyelembe az egész társadalomnak a szükségleteit. Fölhívja a figyelmet is arra, hogy ezek a magánvagyonok, ezek előbb-utóbb akár még az államra is veszélyesek tudnak lenni. amit látjuk, hogy a mostani, a mi világunkban, amiben élünk, hogy ez egyre inkább meg is jelenik, tehát ugye megjelennek a mindenféle magánhadseregek és így tovább, amelyek már akár az államnak a tényleges felelősségét is veszélybe sodorja. Tehát mint egy vált, ezt látta ő ezeket, és éppen ezért egy ilyen középutat próbált megvalósítani, vagy azt propagálta, hirdette, elítélve mind a kapitalizmusnak, mind pedig a szocializmusnak a vadhajtásait, és középen megmaradna egy ilyen keresztény humanizmus.
Ez olyan érdekes, hogy ugye ebben a 91-es enciklikájában ugye már arról beszél, hogy ugye a szocializmusnak ugye, nem azt mondom, ütött a órája, de hogy egyértelművé vált, hogy ez a rendszer sokáig nem tartható fenn. De hogy eleve ugye itt már mondjuk egy magyarországi rendszerváltozás utáni dátumról beszélünk, ugye 91-ről, de hogy maga ez az egész Európa keleti részét, nem is tudom, így elnyomó, mert nem tudok más szót használni, ateista, kommunista rendszer, tehát hogy tulajdonképpen az ő pápasága alatt
szűnt,
de hogy elodálódott, így van, tehát hogy már több sebből vérzett, és hogy ugye tényleg időkérdése volt, hogy ennek vége legyen, tehát valahol az ő pápassága, vagy az a rengeteg útja, amerre ő ment, és beszédet mondott, és szabadtéri miséket tartott, azért ezek is úgy segítették ahhoz az embereket, tehát azokat a hívő embereket, akiknek mondjuk ugye tilos volt a vallásgyakorlás, most értsük jól, ugye erről már többet beszéltünk, hogy mi ez a művileg ránk erőltetett maszlak szót használt, a zagyvaság, most használjunk bármit erre az ideológiára.
Igen, tehát a pár ezt nem titkolta, de már az előző adásban beszéltünk arról, hogy arra viszont mindig gondosan ügyelt, hogy nyíltan nem politizált ezeken az utakon, amikor például Lengyelországban is járt, még a létező szocializmus idejében is, ugye két alkalommal is. Viszont amikor megbukott ugye Európa keleti felében ez a rendszer, akkor utána rögtön akcióba lépett, és igyekezett sorra látogatni azokat az országokat, ahol csak tehette, hogy megerősítse őket a hitükben. Ugye azt is mondtuk, hogy ezek mindig lelkipásztori utak voltak, mindig a híveknek a megerősítését szolgálta. Mondhatjuk azt is, hogy ezek a reménynek az útjai voltak, főleg ezen a vidékén Európának, hogy az a pusztítás, ami itt bekövetkezett az előző 40 esztendőben, az most véget ért, és most egy új reménnyel indulunk neki a jövő építésének. Pontosan 1991-ben volt Magyarországon is az első útja. Tehát mondhatjuk azt, hogy a rendszerváltás után rögtön jött Magyarországra is, ami a magyarokat különösen is szerette.
Yeah.
Körbejárta amúgy így a keleti blokk országait itt most már
Igen, járt mindenfelé, ahol csak fogadták, tehát ő nyitott volt mindenre, még akkor is, hogyha esetleg nem mindenhol nézték jó szemmel az ő érkezését. Uh-huh. Mondjuk abban az időben emlékszem, hogy 91-ben Magyarországon is azért a liberálisok részéről egy nagyon nagy ellenkampány folyt, tehát írtak a cápa látogatásról, meg ilyesmi, tehát ez is hozzátartozik a dologhoz. Sőt, voltak olyan országok, ahol tüntettek a pápának a megjelenése ellen. Különösen mondjuk az ortodox országokban, tehát emlékszem, hogy amikor Grúziában vagy Görögországban járt, akkor ott tüntetések is voltak a pápa megjelenése ellen, mindazok mellett, hogy ugyanakkor meg ezrek és milliók fogadták szeretettel a Szentatyát.
Ez az ellen szenvez, mondjuk úgy gondolták, hogy mint valami erőszakos térítő akar oda menni, mert nem ez volt a cél, amit
nem ez volt a cél, hát ő mindig elsősorban a katolikusokat látogatta meg, ugyanakkor pedig mindig mutatott nyitottságot egy párbeszédre az egyes országokban lévő más vallásokkal. Tehát ez számára nagyon fontos volt, és ez pedig már az ökumenikus szemléletét mutatja. A Szentatyának egyébként nagyon nagy elhatározása volt, hogy közelítse egymáshoz az egyházakat. Tehát mind az európai vagy világban lévő protestánsokkal is igyekezett jó kapcsolatot kialakítani, de ugyanakkor az ortodoxokkal is. Viszont pontosan a másik oldalról nem fogadták mindig kellő jó indulattal a Szentatyának ezt a közeledését. Hát mondom, de ő akkor is a minden kudarca ellenére ő azért a teljes mértékben az ökumenizmusnak a pártján állt.
Nem adta fel sosem azt, nem, hogy nem, közelíteni nem. kell, mert érdemes, tehát hogy az mindenkinek jó.
Igen, mert hogy már csak azért is, mert komolyan vette azt, amit Jézus mondott az utolsó vacsorán, hogy ezt kéri az atyától, hogy legyenek mindnyájan egy. Tehát ő tényleg sokat tett az ökumenizmusért. Az más dolog, hogy az ökumenizmus, most erről ugye külön műsorokat lehetne készíteni, tehát ennek a gyakorlati megvalósítása azért ez egy hosszadalmas és bonyolult folyamat. Tehát a lelkesedés vagy az elköteleződés ezen cél mellett, ez nem jelenti azt, hogy ez nagyon gyorsan megvalósítható lenne. Tulajdonképpen kell hozzá egy nagyfokú türelem is. Egyrészt úgy türelem, hogy egymás iránti türelem, másrészt úgy türelem, hogy önmagunkkal szemben is türelem, hogy ezt nem lehet elkapkodni, nem lehet összecsapni, ki tudja, hogy mikor lesz ebből valami, de mindenképpen törekedni kell rá. Tehát ez elengedhetetlen.
Nagyon sok mindenről lehetne Szent II. János pápáról beszélni, hiszen ő az a pápa, akivel kapcsolatban azért nagyjából én azt gondolom a rádióhallgatóknak is élményei, emlékei vannak televízióból, látogatásból, sajtóból, bárhonnan. Két téma, ami még talán belefér a mai adásba, az isteni irgalmasság kultusza vele kapcsolatban, illetve utolsó évei betegsége, amiről mindenképpen beszéljük, de kezdjük az előzővel.
Igen, az isteni irgalmasság kultusz, ami egyébként hát tudjuk az egyházban nem újdonság, mert hogy Ószövetség is tele van az isteni irgalmas voltával, viszont ugye a 20. században volt ez a Faustina nővér, akinek
most a rádióban magán is megy amúgy részletek a naplójából.
Így van, magánkinyilatkoztatásokban pontosan erre hívja föl az Úr az ő figyelmét, és egy ilyen irgalmatlan század, mint a 20. század, ez különösen is fontos üzenetet hordozott. És mivel, hogy ugye ez is Krakóból indult, tehát Lengyelországból, a Szentatya számára különösen is fontos volt, meg az ő szíve is tele volt irgalommal a világ iránt, és ez úgy szinte hozza magával, hogy úgy egymásra talált Faustina nővérnek a kinyilatkoztatásai, a pápának a mentalitása, és mondhatjuk azt is, hogy az egyház és a világ szüksége, hogy fölkarolja az isteni irgalmasságnak a kultuszát, és be is vezesse az egyházi naptárba, ugye a húsvét utáni második vasárnapon van az isteni irgalmasság vasárnapja. Ez az egyik dolog, és akkor a másik is, azt is vegyük sorra, hogy a Szentatyának az utolsó évei azok már betegeskedve teltek. És itt emlékszem, hogy voltak olyan hangok, amelyek bírálták a Szentatyát azért, hogy ilyen betegen is hajlandó megjelenni a nyilvánosság előtt. Hogy amikor már alig bírt beszélni, lefittyett a szája, széle, amikor már tényleg csak úgy, ugye ő volt az a pápa, akit először tologattak. Most már látjuk, hogy Ferenc pápát is tologatják, de Szent II. János Pálnál lehetett látni, hogy tényleg egyre gyengébben van mindenféle szinten. Ugye a Parkinson az fizikailag is, mentálisan is csökkentette a képességét, amelyek ugye korábban egészen szuper képességek voltak tényleg fizikálisan is, meg mentálisan is, és látszott, hogy hogyan sorvad el egy ilyen csodálatos személyiség. És ő pontosan azért vállalta fel, ahogy ezt el is mondta többször is, hogy az emberek lássák, hogy nem csak akkor értékes egy ember, amikor ereje teljében van, és akkor mindent meg tud tenni a közösségért, meg másokért, hanem az embernek az értéke önmagában van. A gyenge, elesett ember ugyanúgy értékes az Isten szemében, ugyanúgy értékes az egyház számára, és ugyanúgy értékes kell, hogy legyen minden ember számára. Egy olyan korban, amikor komoly kihívást jelentett Európában is, ugye nagy viták dúltak, ami újra és újra fölmerül, például az eutanáziával kapcsolatban, a kegyes halállal kapcsolatban, a pápának ez a magatartás, hogy megmutatja magát tényleg kiszolgáltatottként, gyengeként, ő, aki a világ egyik leghatalmasabb, már olyan szempontból, hogy legbefolyásosabb embere volt, és most itt van. És továbbra is ott van a helyén, az egyház működik tovább. Miért? Mert az egyház számára pontosan az ilyenek is nagyon komoly tanúság tévő erővel bírnak. A Szent Pál apostol annak idején leírta azt, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Mert akkor látszik az, hogy igazából nem rólam van itt szó, hanem az Isten ereje az, ami működik. És Szent II. János Pál éppen ezért nem szégyelte a gyengeségét. Tehát nem azért nem mondott le. Szerintem már az ő idejében is megfogalmazódhatott ez a gondolat. Vagy egyáltalán az, hogy nem rejtőzött el. Uh-huh. Hanem megnyilvánult. Tehát tényleg az utolsó napjaig megmutatkozott a nyilvánosság előtt. megmutatva ezzel egy óriási üzenetet a társadalom számára, hogy az ember az bármilyen állapotában is akkora méltósággal bír az Isten szemében, hogy ezt az emberek nem söpörhetik a szőnyeg alá. Számunkra is értékes kell, hogy legyenek az ilyen emberek is. Tehát igazából egy óriási tanítást adott egy olyan korban, amikor ugyebár a fitness, a testi kigyúrtság, a szellemi képességeknek a zseniknek a megjelenése volt az emberek számára, hogy hát ők az igaziak. És a pápa megmutatta, hogy nem, ez az ember, akinek esetleg elnézést kérek, hogy ezt a kifejezést használom, hogy folyik a nyála, miközben beszélget, és akkor alig tudja már kiejteni a szavakat. Ez az ember, ez ugyanúgy értékes ember, aki mögött már ott van egy több évtizedes múlt, ott van egy óriási munka, és talán lehet, hogy nem is akkor alkotta a legnagyobbat, amikor a világot járta, hanem pont akkor, amikor a betegágyában a szenvedéseit egyesítette Krisztus szenvedésével az egyház javára, megint csak Szent Pált idézve.
Szent II. János Pál pápa 2005 áprilisában halt meg, tehát tényleg hosszú évekig tartott ez a betegség, ahogy ezt Péter atya, te is említetted, meg mi is azért emlékszünk tényleg tévé felvételekből, hogy szegénykémet tolták, már alig, de még utolsó erejével is még az a tenni akarás azért ott csillogott, vagy próbált csillogni a szemében, és azért nagyon hamar meg is indult rögtön szinte halála után a boldogávatási, majd a szenti avatási eljárása. Ezt miért tartották ennyire fontosnak, hogy ő ilyen hamar megérdemli ezt a folyamatot?
Valójában az egész egyház fontosnak tartotta. Mondhatjuk azt, hogy az utóda, Benedek pápa csak azt tette, amit az egész keresztény nép kívánt. Ha emlékezünk a temetésére, ugye ott két nagyon megindító jelenet volt számomra legalábbis. Az egyik az, hogy ugye a szentírás ki van téve a koporsóra, és ahogyan a szél fújta a szentírásnak alapjait oda-vissza. Ez olyan egészen megindító volt, a lélekszele, aki inspirálta a szentírást, ugye az ott most lapozgat benne. A másik pedig az, hogy a tömeg, aki elkezdte skandálni, hogy santo subito, hogy azonnal szenté avatni, amire egyébként elvileg van lehetőség, hogy mint egy közfelkiáltással szenté avatnak valakit. Az utóda azonban Benedek pápa úgy látta jónak, hogy folytassák le a procedúrát, tehát várják ki a megfelelő időt, tehát boldogavatási götévetését tovább, és utána aztán nagyon gyorsan ment valóban a dolog, de már maga Szent II. János Pál is tett hasonlót, hiszen ő volt az, aki mondjuk Teréz anyát hasonló gyorsasággal boldoggá majd szenté avatta. De hát az egyház történetben máskor is volt, ugye mi Szent Erzsébetünk is, vagy Assisi Szent Ferenc, ezek olyanok, hogy haláluk után egy-két évvel már hivatalosan szenté voltak nyilvánítva. Tehát vannak az egyház történetében olyan személyek, akikkel kapcsolatban annyira egyértelmű közvélekedés az, hogy hát ki a szent, ha nem ő.
De pápák közül volt az első, akit ilyen hamar. Most, hogyha nagyon visszatekerjük
hát itt az a helyzet, hogy az első ezer év az ugye egészen másképpen zajlott, tehát egyértelmű Szent Pétert halála után már rögtön szentként tisztelték. Tehát mint vértanú, Krisztus vértanúja, tehát az első századokban ugye nem volt még hivatalos eljárás, hanem egyszerűen rögtön kialakult a szentként való tiszteletük, és az első pápák azok mind ilyenek voltak.
Hát azt gondolom, hogy tényleg nagyon sokat tudnánk még róla beszélni, az ő irgalmasságáról, béke szeretetéről, béke hirdetéséről, és arról a jóságról, ami egyszerűen elementárisan tényleg sugárzott belőle, de ez az adás is véget ért, úgyhogy még egy adásunk maradt ebből az egyháztörténelmi sorozatból, de hogy mivel foglalkozunk az utolsó adásban, majd az a következő részben kiderül.
A mai adásban folytattuk a beszélgetést Szent II. János pápa intézkedéseiről, enciklikáiról, életének utolsó szakaszáról, Buda Péter teológiai tanárral. A riporter Klész Beáta volt.
Sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche. Esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia: Signore, tu sei nostro padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio.
Pater noster, pies in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, che dimitte nobis debita nostra, sicut et nostri dimittimus debitoribus nostrim, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo.
Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Padre nostro un quotidiano, da nobis odie, e dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,